Sziasztok! Ez itt az Onco VR Talks, ahol olyan innovatív projekteket mutatunk be, amik a társadalom egészségét szolgálja. Mai adásban az idegpályákon fogunk utazni, hiszen a gerincvelű sérülés egy lehetséges jövőbeli terápiájáról lesz szó. Egy csodálatos kutatási terület, ami jövőben képes lehet arra, hogy kerekesszékes emberek újra talpra állhassanak. Vendégünk Szatai Ádám, neurobiológus. Én nagyon sok tudománykommunikációs versenyre járok, mint például a FameLab, és hogy magában így az OncoVR-on belül is próbáljuk lefordítani amit csinálunk érthető nyelvre mindenki számára, és hogy ezeken a versenyeken rengeteg biológust látok. Most is például a FameLab kapcsán a döntősök fele biológia szakirányból került ki. Persze volt etológus, mikrobiológus és egyéb szakirányok, de hogy...
Jól emlékszek arra, hogy egy etológus nyerte meg?
Igen, egy etológus is nyerte meg például az idei évet. Érzem, hogy ez egy nagyon népszerű szakmos mostanában is, hogy te például miért a biológiát választottad?
Hát lehet, hogy abban a körben szerintem, ahol te mozogsz, ott nagy számba fordulnak elő biológusok, de én pont az ellenkezőjét látom, hogy ez a tudományos, biológus, szinte megfoghatatlan tudományág, az nem annyira vonzó is, ahogy a tanároktól is az egyetemen is hallottam, hogy ott tehát küzdeni kell ahhoz, hogy valaki mesterképzésre menjen, vagy PhD képzésre, és ott már igazából szinte majdnem feltételek sincsenek ahhoz, hogy az ember bekerüljön, és ez szerintem teljesen szomorú. Én meg ebben a tekintetben pont az ellenkezőjét látom, amit te. Tehát az, hogy a biológusok szeretik elmondani a saját kutatási témájukat, lehetőleg érthetően, azt szerintem egy tök jó dolog. És visszatér, hogy az első kérdése, és hát igazából az egyetlen kérdésedre, nekem a biológiára eleinte semmi sem motivált, mert én alapvetően Békés megyei vagyok, egy gyulai, és én építészmérnökként kezdtem a pályafutásomat, tehát nekem a matek fizika volt a mindenem, és a biológiát az úgy, ahogy van, azt én azzal nem is foglalkoztam egy pillanat, hogy se gimnáziumba, és feljöttem Budapestre, egy rövid látogatást tettem a Budapesti Műszaki Egyetemen, az építészmérnöki karon, és utána én azt ott is hagytam. Hazamentem, elkezdtem nagyon unatkozni, és megnéztem, hogy melyik volt az a tantárgy, amire a legkevesebb energiát fektettem gimnázium alatt is, amire azt mondták, hogy nekem nem is nagyon kéne kezdenem vele semmit, és az volt a biológia. Annyira megtetszett, hogy inkább változtattam is a sorrenden, és egyből Szegedre biológiára jelentkeztem, és ott igazából már az első pillanattól kezdve megfogott az atmoszféra, meg az a mentalitás, hogy tehát, utána rájöttem, hogy nekem a tudományos gondolkodás az, ami abszolút az én fejemben is jár, és én csak így tudok, és csak így akarok megmagyarázni dolgokat, sehogy máshogy, tehát tőlem nagyon távol állnak ezek a bölcsész tudományi vonalak, engem teljes mértékben a tudomány az magába szippantott, ha így lehet mondani. És ott az első fél évben, ha jól emlékszem, egy vizsgára jöttem ki, és a falon láttam egy nagyon jó kis papírlapot, amin PDK hallgatókat kerestek, a Nógrádi Antal professzor úrnál, a neuroregenerációs laborban, ez ugye az orvosi karon van most jelenleg, és ott ugye TDK hallgatókat keresnek, láttam, hogy idegrendszer, és nekem egyben megtetszett a téma, regeneráció, őssejtek, neurodegeneráció, tehát hogy valamilyen fajta idegrendszeri rendellenességgel foglalkoztak, és nekem ugye egy darab feltételezésem volt, hogyha biológusnak még akkor a lehető legbonyolultabb, komplikáltabb szerkezetet próbáljam megvizsgálni, az pedig ugye az agy volt, vagyis a központi idegrendszer, és ez vezetett igazából a biológiához, ha így megfelel.
Teljesen, de hogy ott vannak például az állatok, meg a sejtan, meg a, ugye az etológia, erről is beszéltünk, ugye, ami az állattanhoz kapcsolódik, vagy a növényi része a biológiának, ezek mind olyan izgalmas témák, és akkor miért pont ez az őssejt, meg a regeneráció, meg az agy, hogy csak ennyi, hogy a legkomplexebb témát kerested, vagy van még emögött valami más is?
Nagy valószínűsége inkább csak az első volt, tehát a legkomplexebb témákat kerestem, de nyilván utólag az is benne van, hogy ez a kutatás, amit mi csináltunk, ez hatalmas előrelépés szerintem, abban a tekintetben, hogy igazából amiről később is fogok majd beszélni, hogy az állatok újra tudtak járni, vagy már nem voltak inkontinensek, tehát ez egy hatalmas előrelépés, hogy ezt ugye mind őssejtekkel értük el, vagy hát mint majd látni fogjuk, hogy éppen őssejteket elkerülve oldottuk meg ezeket a problémákat, és beszéltem egy konferencián egy orvos ismerősömmel, és ő azt mondta, hogy neki nagyon tetszett a témám, mert ő is sebésznek ment utána, és ő is inkább erre a gerincvelő és érlésekre akart specializálódni, mert neki volt egy ismerőse, aki sajnos tolószékbe került, és ő azt mondta, hogy ő már nem is akar igazából itt tovább élni. Kiderült egy új terápiás lehetőség, vagy egy új műtétes megközelítés a dolognak a megoldásában, és nem sokkal később lábra tudott állni, és igazából ez mentette meg ezt az embert a haláltól. Ez engem nagyon megrendített, és ha tudom azt, hogy ez egy olyan kutatás, amiben én is benne szerepeltem, egy embernek egy ilyen hatalmas segítséget tud nyújtani, akkor szerintem már megérte az egész.
Ez amúgy tényleg így van, és amúgy a sajtó, meg a média is általában az ilyen történeteket, ahogy azt, hogy az ember sajnos a gerincvelő sérülés szenved el, az több dolog miatt bekövetkezhet, de általában amit az emberek, vagy bárki hall, az ugye az egy autóbaleset következtében, vagy gázolás miatt következik be. Pont emiatt ugye nagyon nagy hírt kap az, hogy valaki tényleg egész életére lebénul, és tolószékbe kerül. És ezek tényleg őrült csodálatos dolgok, amikor az ilyen sérülteket is akár lábra lehet állítani. De még ti nem jártok az emberi kísérleteknél, hanem ha jól tudom, patkányokon dolgoztok. És hogy hogyan kell ezt az egészet elképzelni? Én egy egyoldalas összefoglalót olvastam a témádról, és azt éreztem, hogy ez nagyon menő, ez nekem nagyon tetszik, és hogy tényleg ez arról szól, hogy az emberek évek múlva egy bizonyos terápiával akár képesek lehetnek újra járni, akik mondjuk tolószékben töltötték eddig az életüket, de hogy hogyan is kell elképzelni, vagy mi történik ott a sejtek között is a gerincvelőben?
Ez a szép benne, hogy még biztosan semmit sem tudunk, tehát csak annyit, hogy ezek a kezelések, amit mi alkalmaztunk, ez jótékony hatással volt a regenerációra. Többet igazából még nagy vonalakban tudunk, de nyilván aprólékos, teljes sejt, tegben végbe menő ilyen molekuláris mechanizmusokról ugye nagyon kevés információ van még, és ezt a kutatást ezt úgy kell elképzelni, hogy tehát először is mondom a címet, és nagy remélhetőleg ugye a végén érthető lesz minden egyes szó belőle, mert nagyon sokan elborzolnak ettől a címtől. Tehát akkor mondom is, hogy a gerincvelői kontúzió sérülés terápiája neuroektodermális őssejtek lézió indukált szekretómiával. Ez egy nagyon ijesztő cím, de szerintem a gerincvelő az még működik. Ugye ez ilyen 45, emberben ilyen 45 cm hosszú, ilyen kisújnyi vastagságú idegszövet, ami nyilván nem véletlen van egy ilyen csigolyákba csomagolva, hogy megvédje őket a külső behatásoktól. A kontúziós sérülést pedig úgy tudnám elmagyarázni, mint egy zúzódásos sérülés. Ez ugye bármikor előfordulhat, de ugye még különbséget is lehet tenni direkt és indirekt sérülés között. A direkt sérülés az például, mint a Brown-Séquard-szindróma, amikor igazából az idegszövetnek a folytonossága megszűnik, vagy ugye indirekt sérülésekről, amikor valami átveszi a külső behatásnak az erejét, úgymond, ez például a csigolyákra is lehetne mondani, és úgy adja át a gerincvelőnek magának ezt az ütődést. És mi ezt a kontúziós sérülést, ezt az indirekt behatást vizsgáltuk neuroektodermális őssejteknek a szekretómiával, amit ugye azt is megpróbálok majd mindjárt kifejteni. Ez a neuroektodermális őssejtek, ezeket mi egerekből, 9 napos egérnek ugye az előagyából lesznek ezek kiszeparálva. Ezért akartunk mi egy olyan alternatív lehetőséget kitalálni, amikor nem kellettek ezek a neuroektodermális őssejtek, mert ezek képzeljük el ember esetében, amikor egy 9 napos, vagy nyilván relatíve, olyan fejlődési állapotú embriónál szedjük ki azokat az őssejteket. Tehát szerintem etikailag értelmezhetetlen. És ez teljességgel elfogadhatatlan lenne. Ezért találtunk ki olyat, hogy sima találtunk, hát én ebben már csak becsatlakoztam, a kutatócsoport kitalálta, hogy ilyen fibroblasztokat, ezek igazából sima kötőszöveti sejtek, ezeket beprogramozták úgy genetikai módszerekkel, hogy azokat, az anyagokat termeljék és juttassák ki maguk köré, amiket ezek a neuroektodermális őssejtek kitoltak úgymond magukból, így nagyon konyha nyelven fogalmazva. És így már meg is fejtettük azt, hogy mi az a szekretóm, mert ez ugye ez a szekréciót próbálná elmondani, hogy mit tol ki magából, vagy mit ereszt ki magából ez a sejt. A lézió indukát pedig azt azzal tudnám elmagyarázni, hogy ezek a sejtek, ezek a neuroektodermális fősejtek más környezetben valószínűleg teljesen máshogy viselkednek. Tehát ez, hogy ők azokat a speciális tegyületeket termelték, amiket mi beprogramoztunk a kötőszöveti sejtekbe, ezeket a sérülés helyén tudták csak szekretálni. Tehát csak így tudták kiereszteni magukból ezt a négyfajta vegyületet, amit bizonyítottunk, hogy hatással van a regenerációra. És így szerintem már nagyjából érthető is a teljes cím, tehát megvan a kontúzió, megvan a neuroektodermális ősejtek, lézióindukált szekretómia is. A terápiát pedig nem kell ugye szerintem elmondani. És volt nekünk egy olyan előkísérletünk, ugye mi ezt nyilván előzetes feltevésekre és előzetes kísérleti eredményekre alapoztuk. A 2014-es cikk, 2014-es vagy 2017-es cikkben bizonyítottuk ezeknek a neuroektodermális ősejteknek a hatékonyságát. Ezeket próbáltuk ugye utánozni különböző módokon. Ugye ezt úgy kellett elképzelni, hogy amikor előveszünk, nyilván nem a polcról, hanem a teljesen normális körülmények között tartott állatházból egy patkányt, őt hátul, tehát a hátán úgy megnyitjuk, nyilván teljes mindenféle kontroll alatt, megnyitjuk hátul, és ugye ez volt a torakális szegmentumban, ez ugye a háti rész a csigolyáknak, ott megnyitottuk őket, addig, hogy a gerinc velő maga látszódjon, és egy úgynevezett Horizon Impactor nevezetű, tehát ilyen igazából nagyon finom kis szerkezettel megütöttük a gerinc velőt magát, mindig azonos ilyen 150 kilodinnel, azt hiszem ez olyan másfél newtonos erőbehatásnak lehet betenni, tehát mindegyiket ugyanezzel az erőbehatással megütöttük ezeket a patkányokat ott a gerinc velejüknél. Itt egyből természetesen egy gyulladásos reakció indult el, mint ugye bármely más ilyen sérülésnél, és ezzel a gyulladásos reakció ellen sajnos semmit nem tudunk tenni, sajnos egy nagyon durva folyamat, ami ellen tényleg nem tudunk semmit se tenni. Nyilván tehát az idegszövetet beállózó erek sérülnek, a gerincvelőben lévő sejtek maguk is természetesen nagyon sok elpusztul, és ugye azt is meg kell jegyezni, hogy tehát a gerincvelőnek ugye kettő darab részét lehet úgy nagyjából megkülönböztetni, van egy szürke állomány és egy fehér állomány, de szerintem ez még gimnáziumban mindenkinek megmaradt. A szürke állomány az a pillangószerű képződmény, ahol a sejteknek a sejt testjei vannak, tehát hogy ott helyezkedik el a sejt, meg minden ilyen viszonylag fontos rész, és a fehér állomány, az pedig amúgy nyilván ezt az egész szürke állományt körülveszi, ott meg ugye a sejttestekből futó axonok, tehát ezeket úgy nevezik, hogy pályák, amik ugye a mozgást lehetővé teszik, a reflexeket lehetővé teszik, és sok mindenfajta ilyen más. És nyilván ezek is sérülnek egy ilyen kontúzió sérülésnél, tehát nem csak ugye az axonok, a fehér állományban lévő pályák, hanem belül a szürke állományban lévő sejttestek is. Kritériumnak lehet mondani, hogy hol történik ez a kontúzió sérülés, mert mondjuk, hogyha valami nyaki régiónál történik ez, akkor bele lehet gondolni, hogy a pályáknak a nagy része igazából megszűnik létezni, mert ami a sérülés alatt van, ott azok nagy mértékben sérülnek. Tehát ott, és hogyha mit tudom én, például a nyaki 3-5-ös csigolya környékén történik ez a sérülés, akkor azok idegzik be a rekeszizmunkat, tehát akkor már önállóan légzésre se lennénk képesek, és ezek ugye nagyon durva sérülések. Ezért választottuk ki inkább a torakális, tehát ugye a háti régiónak a gerincvelői szegmentumát, és ott ütöttük meg, mert ugye így vizsgálni tudtuk, hogy úgymond lebénult állatoknál milyen hatást tudunk elérni. De vissza ugye a gyulladási folyamatokhoz, és ugye nagyjából 7 napig tart patkányokban. Utána ez a gyulladási folyamat ez úgymond lecsitul, és ugye a 7. és a 14. napon, tehát ugye az első és a második hét között, a sérülés követően elkezdődik egy másik nagyon progresszív folyamat, ez pedig ugye a másodlagos károsodás. Amiről eddig beszéltem, azok voltak az elsődleges károsodások, ezek a gyulladásos reakciók is, ezek a folyamatok. A második része, a másodlagos károsodás, pedig egy úgynevezett gliális hegszövet, az, ami ki fog alakulni az elsődleges károsodás, tehát a gyulladásos reakció körül, ami ugye megakadályozza azt, hogy ezek az axonális pályák, ezek regenerálódjanak, és újra el tudják érni azt a szövetet, szervet, aminek itt az eredeti funkciójuk volt. És ugye erre találtak ki elsőként, ugye itt voltak ezek a neurorektodermális őssejtek, és ez lecsökkentette ezt a gliális hegszövetet, így az axonoknak lehetőségük volt arra, hogy újra beidegezzék, úgymond a szükséges rájuk rót szervet, szövetet. És ez egy nagyon jó eredmény volt, viszont ugye visszatérve arra, hogy az etikai aggályokat is nézve, kilencnapos emberi előagyat nehezen lehet szerezni bárhonnan is, ezért inkább valami alternatív megközelítéseket próbálkoztak, és ugye ez volt az a transzfektált fibroblaszt, amit ugye, hát ez is nagyon csúnyán hangzik, tehát ez ugye a genetikai módosítása a kötőszöveti sejteknek, illetve utána meg egy úgynevezett ozmotikus pumpával is próbálkoztunk. Ez ozmotikus pumpa pedig azt a négy fajta vegyületet tartalmazza, amiket ugye mi jótékonynak ítéltünk meg, és ezeket pumpálta igazából folyamatosan két héten keresztül az állatnak a sérülés helyére, és igazából itt voltak a pozitív hatások, mert nagyjából ugyanolyan eredményeket értünk el, mint az őssejtek esetében, és ez szerintem hatalmas eredmény volt.
Mik ezek azok, amiket bepumpál ez az ozmotikus pumpa? Ezek milyen anyagok? Hogy mondtad, hogy jótékony anyagoknak ítéltetek meg, de hogy ez gondolom valami extra dolog lehet.
Igazából nem annyira extra dolgok szerintem, mert mi is egyrészt ugye takirodalomból táplálkoztunk, meg az előzetes eredményeinkre. Egy GDNF, ilyen gliális eredetű növekedési faktor, az IL-6-os, az IL-10-es, ezek ilyen interleukinok, és a MIP-1 alfa, ezek igazából, ezeket ítéltük meg úgy, hogy ezek teljesen jó hatással vannak, ezt úgy kell elképzelni, hogy mi ezeket az anyagokat blokkoltuk antitestekkel, és így ugye a regeneráció elmaradt. Hát ez ugye, ez a négy darab faktor volt az, vagy hát vegyület, amit ebbe bejuttattunk ugyanúgy a kötőszöveti sejtekbe is, ugye az ozmotikus pumpába is.
És mi történt akkor? Mi lett a végkifejlet? Hogy sikerült valamilyen eredményt elérni, vagy tulajdonképpen nem történt semmi?
Hát nem történt semmi, az erős kifejezés, de nyilván történt. Csináltunk különféle kísérleteket is, ugye nyilván ezeket először is mindenféleképpen ezeket a hatását vizsgálni kell. Az elsőnek nyilván, ameddig nem lettek az állatok úgymond morfológiailag vizsgálva, tehát ugye a szöveteik megvizsgálva, úgy mozgás teszteket végeztünk rajtuk. Az első az úgynevezett BBB teszt, ezt Basso, Beatty és Bretnahan fejlesztették ki még a 90-es évek közepén. Ezt úgy kell elképzelni, az állatokat betesszük egy ilyen nagyjából ilyen 1 méter átmérőjű falral rendelkező fémből készült medencébe, és megnézzük, hogy ezek mennyire tudnak járni kezelést, vagy hát a terápia különböző időszakaiban. És ez egy 21 fokú skála, onnastól kezdve, hogy a nulla, tehát az jelenti a teljes paralízis, tehát hogy ezek nem tudnak mozdulni, nem tudnak igazából semmit se csinálni, és egészen addig ugye a 21. skála legmagasabb fokáig, amikor már mintha teljesen sietetlen lenne az állat. És ezek az állatok, hogyha úgy nézzük, egy ilyen 4-es, 5-ös, 6-os BBB teszt skálától eljutottak ilyen 15-16, akár 18-as szintig, ami szerintem elképesztő eredmény. És nem csak ezeket a kísérleteket végeztük el, ezt a BBB tesztet, hanem egy saját fejlesztésű videó alapú ilyen mozgásanalízist is kifejlesztettek ott bent még régebben. Ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy 2 darab kamerával igazából az állat összes szögét tudták nyomon követni. És így a mindenféle mozgásban rejlő ilyen diszfunkciót, vagy hát, hogy nem tudom szebben kifejezni sajnos, valami elváltozást, vagy normától eltérő aspektust meg tudtak figyelni. És így például térdemelést, a bokaemelést, az, hogy a talp az mennyire hajlik el ugye a testnek ugye úgymond a szögétől, amerre megy az állat, és ezeknél is teljesen jó eredményeket értek el, nagyjából ugyanolyan eredményeket, mint hogyha őssejtekkel kezeltük volna ezeket az állatokat. Ezek voltak ugye az ilyen funkcionális tesztek, ezeket úgy hívják, és utána pedig morfológiai teszteket, tehát ugye szövetbeni vizsgálatokat is végeztünk, például nagyon jó, nagyon, nagyon praktikus tesztet végeztünk el, ezt úgy nevezik, hogy fast blue festék, ezek ilyen kristályok, amiket a sérülés alatt az állatokba, a gerincvelőbe, magába beletettünk, és utána ezek feltranszportálódtak, tehát ugye felmentek, a sejt testjébe az idegsejteknek, és megnéztük, hogy a sérülés feletti különböző szinteken, tehát úgy képzeljük el, hogy a háti részeknél volt ugye a sérülés, alatta, a kerincfelői sérülési szint alatt betettük ezeket a fast blue kristályokat. Ez nem is csalóka egyébként a megnevezésük, mert ezek kéken világítanak, kék fluoreszcens jelet adnak magukból, és utána megnéztük a sérülés fölötti részeken különböző szegmentumokat, tehát ugyanúgy a nyaki szinteken megnéztünk szeleteket, hogy ott hány darab fast blue pozitív sejt van, tehát ahova tényleg feltransportálódott ez a fast blue festék. És nyilván ezeknél is a tudósok ezt nagyon szeretik használni, egy szignifikáns eredmény volt ugye azokhoz az állatokhoz képest, akiket kontrollnak jelöltünk ki. Tehát ahhoz képest hatalmas különbség volt. Tehát például mondok egy példát, az agytörzsben például kontrollállathoz képest volt mondjuk a kontrollállatnak 300 pozitív sejtje, tehát 300 pozitív sejtje mondjuk a kontrollállatnak, viszont amit például őssejtekkel kezeltünk, annak pedig 1200. Tehát ezért ez egy négyszeres, legalább egy négyszeres ugrás azért ebben az értékben, és ez csodálatos, és nagyjából ilyen értékek figyelhetők meg egyébként a transzfektált fibroblasztos csoportban, illetve azt, amikor a négy faktor téren oszmotikus pumpával eresztettük be oda sérülés helyére. Üregparamétereket is néztünk, tehát hogy mekkora az üregnek a kiterjedése is, mert amit mondtam, ugye a másodlagos károsodások határozzák meg, leginkább ugye az, hogy milyen kimenetele van egy ilyen gerincelői sérülésnek, azok is természetesen szignifikánsan csökkentek.
Szóval itt nagyon sok eredmény volt, úgyhogy kicsit elnézést is kérek az előző megszólásomért, hogy nem történt semmi, csak amikor én elkezdtem ezt a szakmát, és hogy elkezdtem kutatni, akkor mindig attól féltem, ez volt tulajdonképpen egy kutató rémálma, ként tekintettem erre, hogy most itt beleölünk évek munkáját, és akkor végén ki fog jönni az, hogy semmit nem használ az, amit csinálunk. És így ettől egy kicsit én nyugtalanul is aludtam, de akkor megnyugtattak, hogy ha nem találsz semmit, és nincs semmilyen eredmény, az is egy eredmény tulajdonképpen, hogy ezzel nem éri meg foglalkozni. Szóval ezért dobtam be kicsit így poénosan, hogy mi van akkor, hogyha nincsen semmilyen eredmény. De hát akkor látom, hogy ez elég jól működik patkányokon. És említetted ezt a videós dolgot, ugye elég komoly technológiai háttérrel dolgozhattok. Hogy tudsz még egy-két olyan eszközt mondani, ami így a mindennapi munkátok része?
Hú, nem tudom igazából, hogy mire gondolsz, mert az alapvető ilyen morfológiai vizsgálatokat például egy teljesen normális kis kriosztáttal végezzük, amivel lemettük igazából ezeket a szeleteket, nyilván a gerincvelői szeleteket. Én azzal dolgoztam nagyon sokat, nyilván van egy nagyon jó fluoreszcens mikroszkópja a labornak, konfokális mikroszkópja, és igazából szerintem a többi az ilyen nagyon alap laboratóriumi felszerelés, tehát olyan kiugró felszerelést nem tudok szerintem megemlíteni. Ez a videó alapú mozgásanalízis, ez egy nagyon jó kis találmány, hogy igazából két kamerával, meg a tükröket úgy beállítva, igazából az állat összes oldalát meg lehet figyelni, és mindenhonnan lehet adatokat szerezni, és ez szerintem is tök jó. Én nem voltam ott, amikor ezt az egészet kitalálták, mert ezt már régebben kifejlesztették, de ez nagyon jó ötlet volt szerintem is.
Hát akkor azért van jelentős technológiai háttere is ennek az egésznek itt a mikroszkópok, meg a videós mozgásanalízis kapcsán, de mennyire újszerű ez az egész, hogy a nemzetközi példák mit mutatnak, hogy foglalkoznak ezzel máshol is, és ha igen, akkor milyen eredményekkel gondolom, persze sok helyen foglalkoznak, de hogy ott ők miket, vagy más oldalirányokat használnak, vagy milyen eredményekkel büszkélkedhet a nemzetközi példa?
Nagyon sokan használnak például ilyen mezenchimális őssejteket, ez nyilván másfajta, mint a neuroektodermális. Nagyon sokan használnak, amiért nemrégiben Nobel-díjat kaptak, azt hiszem, ugye Yamanaka faktoroknak a felfedezésére, ezeket a humán indukált pluripotens őssejteket, ugye ezek az IPSC-k. Ezzel ugye a laboratórium is foglalkozott, a neuroregenerációs labor is foglalkozik egyébként, ha jól tudom, a mai napig, és ott is nagyjából ilyen eredmények vannak, és hogyha őssejtekkel szeretne az ember foglalkozni, akkor nagy valószínűséggel az IPSC-kbe, ezekbe az indukált pluripotens őssejtekbe bele fog futni, mert azok nagyon sok lehetőséget hordoznak magukban, és ez nyilván más laborok is próbálkoztak, például ilyen axon, ugye ezek a nyúlványoknak a regenerációját gátló anyagokat gátolni, tehát hogy megengedjék azt, hogy a regeneráció működjön. Az ott is voltak eredmények, de ugye ez elég komplex folyamat, tehát ott itt nagyon sok mindent kell nézni, nem az, hogy egyetlen egy komponens kiválasztunk, és akkor csak az lesz felelős azért, hogy az állat, hogy az ember újra felálljon a kerekesszékből, nyilván állat nem fog felállni a kerekesszékből, de az ember viszont igen, és tehát ez egy túl komplex folyamat ahhoz, hogy egyetlen egy dolgot ki tudjunk választani belőle, és azt mondjuk, hogy ez az, ami a centrális, ettől minden helyre áll.
Ez azért is érdekes az egész téma magában, mert hogy én úgy, megmondom őszintén, hogy én ebben nem is gondolkoztam, hogy akár a jövőben így is talpra állhatnak emberek, hogy különböző mikrobiológiai, vagy inkább őssejt indukált a módszerekkel. És ez pont annak kapcsán jött elő bennem, hogy márciusban voltam egy konferencián, és ott volt egy elég meggyőző demonstráció, ahol egy ember, egy kerekesszékes ember egy exoszkeletont viselt, egy ilyen külső fémvázat, amivel kapcsolatban volt egy demonstráció, és a kerekesszékben ült a páciens, megnyomtak ezen az exoszkeletonon egy gombot, és ugye hirtelen így felállt az ember. És gyakorlatilag azzal a vázzal volt képes mozogni, és hogy ez eléggé durva volt, hogy 2020-ban már itt jár a technológia, és hogy itt ilyen megoldások vannak, de hogy ezek mellett, meg hogy vannak olyan megoldások is, mint amint ti gondolkoztok, vagy ti dolgoztok, és ennek kapcsán merült fel bennem a kérdés, hogy szerinted ez hány év, vagy milyen távlatban kell gondolkozni, hogy ebből esetleg valahogy egy gyógyszer, vagy egy terápia váljon?
Hát ez nagyon sok idő, tehát úgy tudom, hogy egy gyógyszernek, gyógyszergyárnak úgymond a 20 év áll rendelkezésére ahhoz, hogy egy gyógyszert kifejleszten és forgalmazzon, és tehát addig tart, úgy tudom, a szabadalma. Tehát ahhoz, hogy egy őssejt terápiát be lehessen vezetni a klinikumba, az rengeteg idő, rengeteg teszt, és még nagyon sok eredmény szükséges ahhoz, hogy ez tényleg így be tudjon válni. Olyan farmakológiai anyag, amit az FDA, az amerikai gyógyszerhatóság engedélyezett volna, az olyan jelenlegi tudásom szerint még nincsen.
Mondjuk azért ez egy sokkal jelentősebb innováció, mert ugye, hogyha ez, amin ti dolgoztok, ez egyszer valósággal válik, akkor gyakorlatilag bármilyen külső eszköz nélkül fog majd talpra állni egy ilyen kerekes, székes ember. Úgyhogy ez elég izgi lehet szerintem mindenki számára. De hogy ezt, hogyha esetleg véletlen persze távlatokba beszélni, nagyon nehéz, hogy ez hogy lehet majd elképzelni, ez egy infúzió lesz, vagy egy tabletta, vagy hogy miben lehet gondolkodni?
Az a probléma, úgymond problémának lehet mondani a mi kezelésünket, hogy ezeket akár a transzfektációblastokat, tehát ugye ezeket a genetikailag úgymond meghekkelt kötőszövetű sejteket, mi úgy juttattuk be a sérülés helyére, hogy az állatokat újra felnyitottuk. Tehát újra volt egy invazív megközelítés ennek a terápiának, ott is el lehet rontani valamit, sajnos, és ugye ez egy nagyon nagy hátránya. Ugyanígy az ozmotikus pumpával, hogy amikor ugye oldott formában adtuk az állatnak ezeket a faktorokat, ott pedig a gerinc, tehát a csigolya oszlop melletti izom szövetbe ágyaztuk be. És ez egy ugyanolyan invazív megoldás. Tehát ezek is nyilván tovább rontanak az egészségen.
Az is egy nagy feladat lesz, hogy megtalálni azt, hogy ez milyen formában lehet a leghatékonyabban bejuttatni a szervezetben.
Igen. És most, hogy mondod, konferencián voltam Szegeden, és ott egy másik kutató mondta nekem, hogy ugye ez nem teljesen célzott, ahogy te is mondtad, hogy direkt azon a helyen fejtse ki a hatását, és ezért mondta, hogy mi lenne akkor, ez nyilván ez csak egy feltételezés, de szerintem teljesen jó, teljesen logikai menet, hogy mit tudom én, akár egy ilyen fénnyel, ugye az optogenetika az mostanában nagyon, nagyon, nagyon elterjedt, és nagyon, nagyon ilyen up-to-date technikának tekinthető, és amikor a sejteket beadjuk, nem invazív módon, tehát akár hát a sejteket azért igazán nehezebb, mert ugye ott még tumor is kialakulhat, esetleg a fennakadnak az érfalba, vagy bármi ilyesmi történhet, nyilván ezeket még nem nagyon tudjuk kiküszöbölni, tehát hogyha beadjuk ezeket a sejteket valahogy úgy, hogy elérjenek arra a helyre, és csak ott aktiváljuk őket, az szerinte is, meg szerintem is egy tök jó megoldás lenne, hogyha mit tudom én, akár fénnyel, kék fénnyel, piros fénnyel, teljesen mindegy, milyen fénnyel, de ugye aktiváljuk ezeket a sejteket, és csak ott fejtik ki a hatásukat. Ez egy teljesen jó megoldás lenne szerintem.
Te hol látod magad ebben az egészben? Meg szeretted annyira a gerincfelőt, hogy itt maradjál, vagy az idegrendszer más területei is érdekelnek, és esetleg ott is egy tudományos témába belevágni?
Az a helyzet, hogy én amikor elvégeztem a BSC-t, én lehetőséget kaptam itt a Kokiban egy remek laborba, hogy itt folytassam tovább a tanulmányaimat és a kutatást egy teljesen más területen. Ezért sajnos el kellett hagyjam az előző labort, pedig rettentő jó kutatást csináltak, és rettentő sokat tanultam tőlük, és ezt innen is köszönöm nekik, hogyha meghallgatják egyszer. De most átváltottam egy másik részre, ez pedig a hippokampusz, de hát erről még valami kevés tudásom van ahhoz, hogy így tudjak róla beszélni.
Na, de reméljük akkor a jövőben mindenképpen egy ilyen adást is megejtünk, hogy erről beszéljünk. És kicsit így a végére, szerintem rugaszkodjunk el ettől az ideg, vagyis az idegrendszertől nem is, de hogy magától a te témától, hogy én azt látom, hogy az elmúlt fél évben, meg az elmúlt időszakban leginkább így lehet a legjobban kifejezni. Nagyon, nagyon a biológia nagyon nagy szerepet játszik az emberek életében, és nagyon, nagyon érdekes innovációk is születnek, például az Elon Musknak ez a Neuralink, ha jól emlékszem, nevezetű csoda valami, amivel elvileg a jövőben képes lehet egy olyan szenzort, azt hiszem, hogy egy olyan eszközt beépíteni az agyban, amivel különböző új dolgok is elérhetőnek az emberek számára. Vagy ha belegondolunk, a koronavírus okozta járványhelyzetben, ott a vakcina kapcsán is rengeteg olyan mikrobiológiai dolgot használnak már ki a génsebészettől elkezdve a különböző RNS alapú dolgokon át, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepet játszik most az emberek életében, és hogy tulajdonképpen melyik az a terület szerinted, ami még így a startpisztoly eldördülését válja, és a következő években meghatározhatja akár az emberek egészségét, vagy az életét?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert igazából nem tudom, csak reflektálni tudok elsősorban alattán. Valahogy csak jön belőle a válaszom is, hogy Elon Muskot megemlítetted erre a Neuralink-es vállalkozásával. Sok aggály van afelől is, hogy egyáltalán lehetséges-e egy ilyen mikrocsipet beültetni az agyunkba és a tudatunkat átültetni. Nagyon kifibe élő történet, de addig, ameddig szerintem nem tudjuk megfejteni, mi az a tudat, addig ez lehetetlen. Az adatokat tárolni lehet, az addig oké, de mi nem csak egy adathalmaz vagyunk. Én ezt így fogom fel. Semmiféle spiritualitást nem akarok ebbe belevinni, mert nem vagyok az olyan fajta ember, de nehéz ezt megoldani, és szerintem erre még várni kell. A másik pedig ugye, hogy mindenki ráhatása van a biológia, mert mi is egy biológiai lények vagyunk. Tehát addig, ameddig folyamatosan új kutatások jönnek ki, akár amikor már az Alzheimert összekötik a bélben lévő mikrobiommal, az eddig elképzelhetetlen volt például, az, hogy a koronavírusra egy mRNA-s alapú vakcinát, amit eddig ugye úgy tudom, hogy nem is nagyon alkalmaztak, egy ilyet akarnak majd szabadalmaztatni, és ezzel befejezni a pandémiát. Ez szerintem egy csodálatos dolog. Az, hogy milyen új technológiák várnak arra, hogy elgördüljön úgymond a startpisztoly, fogalmam nincsen, mert szerintem 20 évvel ezelőtt, vagy akár 20 évvel ezelőtt én összesen 5 éves voltam, tehát nem tudok arról mit mondani, de akár 30-40 évvel ezelőtt nem nagyon gondoltuk volna szerintem, hogy a tudomány már erre lesz képes a mai nap. Tehát az, hogy azt se lehet biztos tudni, hogy holnap, vagy holnap mi lesz, addig, ameddig szinte minden nap felfedeznek egy újabb fajta idegsejtet. Aztán arról is kiderül majd nagyon sok minden. Tehát ez nagyon sokrétű, és mindenkire hatással van, csak az emberek inkább a megoldást várják, nem pedig úgymond az újdonságot, ami teljesen érthető.
Hát ez nagyon izgalmas, és én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Elon Musk mennyit fog, vagy mit fog kihozni ebből az egészből, és ugye maga a többi terület is mennyiben fogja megvalósítani azokat a skifiket, amiket láttunk az elmúlt évek során, hogy mennyire lesz tényleg ez, hogy akár az egész tudatunkat egy pendrive-szerű eszközön tároljuk, és akkor új testben tudunk tovább élni. Szóval nagyon, nagyon izgalmas jövőnek nézünk elében. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, és hogy beszéltünk erről, és mindenképpen visszavárunk a hippokampusz témával kapcsolatban.
Jó, rendben. Én köszönöm szépen, hogy meghívtatok, és hogy meghallgattatok. Thank you.